Az elmúlt hetekben elkezdtünk egy sorozatot. Ennek a sorozatnak még nagyon-nagyon az elején vagyunk. Talán még az egyharmadánál tartunk. Józsué könyvének a tanulmányozása. És mielőtt így a következő részhez érnénk, aminek azt a címet adtam, hogy az emlékköveknek az üzenete, hadd mondjam el így mondjuk egy percben, hogy mi volt eddig. És ismétlés. Szóval Józsué könyve arról szól, hogy Isten, amit megígért Ábrahámnak, hogy milyenek lesznek az utódai, és hogyan fogja Isten megáldani őket, és hogyan fogja elvinni őket az ígéretnek a földjére. Tulajdonképpen ennek a beteljesedéséről beszél a Józsué könyve. Ez egy igazi ilyen nagy bizonyságtétel, hogy Isten ezt ígérte, és ez történik. Folyamatosan teljesednek be azok a proféciák, azok az ígéretek, amiket Isten elmondott. És Józsué könyve tulajdonképpen a történeti leírás arról szól, hogy a választott nép odaér az ígéret földjének a határához, és folyamatosan egyre előrébb haladnak. Az elmúlt vasárnap beszéltünk arról, hogy a Jordán folyón keresztül jutott a nép, egy hatalmas csoda történt, és Isten megnyitott előttük a folyót, és száraz lábbal átkeltek. Hát most még ennek az eseményének a utórezgéseit fogjuk megnézni, hogy mi is történt ott az átkeréssel még. Ha valakinél van Biblia, kérlek benneteket, hogy Józsué könyvének a negyedik részénél nyissátok ki. El fogok olvasni ebből egy hosszabb szakaszt, illetve az egész negyedik fejezetet, ami arról szól, hogy emlékköveket állítanak, vagy Istennek dicsőséget adnak, azért, mert Isten megszabadította őket. Szóval Józsué 4, egy első verstől ezt mondja a Biblia. Amikor az egész nép mindenestől átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak, választotok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan. Vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik, Józsué, menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek az Úrnak a ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik a fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik. Ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és emre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai így cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. 12 követ állítottak föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol szövetség ládáját vivő papoknak a lába állt. Ott is vannak, mind a mai napig. A ládát vivő papok a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem ment mindaz, amit Józsué az Úr parancsára elmondott a népnek. Mindezt már Mózes is így parancsolta Józsuénak. A nép pedig sietve átkelt. Miután az egész nép mindenestől átkelt, az Úr ládája is átkelt a papokkal együtt, és a nép élére állt. Rúben fiai, Gád fiai, Manassé törzsének fele is harcra készen kelt át Izrael fiai élén, ahogyan meghajta nekik Mózes. Mintegy 40 000 fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán. Az Úr naggyát tette azon a napon Józsuét egész Izrael szemében. Éppen úgy tisztelték egész életében, mint ahogyan Mózest tisztelték. Az Úr azt mondta Józsuénak, parancsold meg a bizonyság ládáját vivő papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból. Józsué tehát megparancsolta a papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból. Amikor kijöttek az Úr szövetség ládáját vivő papok a Jordán közepéből, alig, hogy szárazra tették a lábukat, visszatért helyére a Jordán vize, és úgy folyt egészen a medrében, mint azelőtt. Az első hónap 10-én jött fel a nép a Jordántól, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Aztán a 12 követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állította föl Józsué, és ezt mondta Izrael fiainak, ha majd megkérdezik a fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, Magyarázzátok el a fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael a Jordánon, mert Istenetek az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek az Úr a Vörös-tengernél is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, ahogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljék Isteneteknek az Urat mindenkor. Hát ezt mondja Józsuénak a negyedik része. Szóval a ma délelőttnek a címe az emlékköveknek az üzenete, vagyis egy fontos dolog, hogy emlékezzünk. És az ember egy olyan teremtmény, vagy egy olyan lény, aki nagyon hamar felejt. Így van? Nagyon hamar felejtünk. Lehet, hogy nehezen is tanulunk, de gyorsabban felejtünk mindent. Szóval a felejtés az tulajdonképpen egy ilyen természetes dolog, és mindig emlékezni kell fontos dologra, mert egyébként vagy az új információk, vagy az élet további örömei, vagy gondjai, vagy egyáltalán azért, mert valami már régen volt, ugye homályba merül, és már nem emlékezünk rá. Az ember tulajdonképpen tudja ezt, és folyamatosan újra és újra tesz olyan dolgokat, és próbál emlékeket állítani, hogy a történelemben is bizonyos dolgokra emlékezzenek az emberek, és soha ne felejtsék el. Hadd mutassak néhány ilyet. Az egyik ilyen emlékoszlop, amit láttak mögöttem a képen, ez mire emlékezteti a magyarokat? Valaki tudja ezt Attilán kívül? A történészek nem szólhatnak bele. Te is tudod, mert voltál ott sokszor, igaz? Szóval van egy emlékoszlop, ami nem más, mint a honfoglalási emlékmű, hogy a Vereckei hágónál az őseink valamikor bejöttek a Kárpát-medencébe, és nem tudom pontosan mikor, nem túl régen, állították ezt az emlékoszlopot, hogy soha ne felejtse el senki, hogy ez megtörtént valamikor. Ezek a különböző emlékművek, amiket az emberek állítanak, szobrokat, mindenféle emlékeket, és meg is van jelölve, vagy oda is van írva valami, ezek mind arra szolgálnak, hogy soha ne felejtse el a következő nemzedék, hogy mi történt. Mutatok egy másikat is. Ezt valaki tudja, hogy milyen emlékmű? Kicsit becsapós, de szerintem mindenki látta már. Ez Budapesten van, igen. Igen, ami most már az 56-osok tere. Igen, tehát Budapesten az 56-os magyar forradalom és szabadságharcnak az emlékműve ez. Ez egy régi felvétel. Ha ott sétálsz a téren, akkor nem ezt látod, hanem ilyen rozsdás vasoszlopokat látsz egymás mellett csak. Tehát aki megy valaki erre a régi felvonási térre, vagy 56-osok terére, akkor tulajdonképpen ezt látja, csak nem ilyen madártávlatból. Ez mire emlékezteti a magyar embereket, vagy bárkit, aki találkozik ezzel az emlékművel? Hogy a magyar nép egyszer egy szabadságharcot vívott, szabadságát akarta megszerezni, és hát ez rövid ideig sikerült, aztán végül is hosszú távú boldogság nem lett belőle. De ez mindig emlékezteti azokat az embereket, akik arra járnak. Rengeteg ilyen emlékmű van a világon, és minden nép, minden nemzet fölállítja a maga emlékműveit azért, hogy a gyerekeik, az utódaik emlékezzenek valamire. A családomból is hoztam egy képet, tudjátok ki ő? Szóval Első István király. Szóval nem szabad hazudni, és nem is akarok, szóval nem a családomhoz tartozik ő, vagy nem, én nem tartozom az ő családjához valószínű. Amikor embereknek a képét látjátok, vagy az emlékművét, szobrokat látunk, akkor azért állítják az emberek ezeket a szobrokat, valakiről megformázzák, és azt mondják, hogy ez az ember olyan dolgot tett, olyan volt az életműve, vagy olyan hűséges dolgot végzett el, amire újra és újra emlékezni kell, és szeretnénk, ha soha senki nem felejteni ezt el. És a magyar történelemben és a világ minden népének a történelmében vannak ilyen emberek, akiknek a szobrai, vagy a festményei, vagy a képei, hát ilyen preferált helyen, fontos helyen ott vannak, és mindenki láthatja őket. És ezt azért akartam ezt a bevezetőt tartani, hogy tulajdonképpen ez természetes, hogy emlékeznünk kell, és olyan dolgokat kell tennünk, ami valamire emlékeztet bennünket, ami nagyon fontos, mert ha ezt nem tesszük, akkor akár egy nép is elvesztheti az identitását, és egy keresztény ember is elfelejthet nagyon fontos dolgokat, amire viszont emlékezni kell. És ez az egész szakasz, amit felolvastam, arról szól, hogy emlékezz. Nem tudom, hányszor van benne ebben a szakaszban, hogy Isten is kimondja, Józsué is kimondja a népnek, hogy emlékezzetek, és hogy ez ne legyen a feledés homályában, nem erüljön ez az emlékezés, ezért hát bizonyos emlékköveket kellett állítani. Nos, hát emlékezzünk. De mielőtt emlékezünk, hadd tegyek fel egy kérdést. Rád emlékezni fognak 50 év múlva, 100 év múlva, 200 év múlva? Szeretnéd, ha elneveznének rólad egy utcát, vagy egy szobrot, alkotnának rólad, vagy valami festmény készülne rólad, nem azért, mert te megrendelted magadnak, hanem esetleg azért, mert mások úgy látják, hogy ez a kép, ez fontos. Hát, hogy azt mondjuk, ez ugye az hiúság kérdés. Ha az, akkor valaki hiú módon akarja ezt, akkor lehet, hogy nem jó motiváció. De majd ma délőttnek a végén talán választ kapunk erre, hogy ez jó dolog, vagy nem jó dolog. Nos, emlékezzünk. Azt mondja tehát a Biblia, hogy azt mondta nekik Józsué, mármint az egész népnek, illetve utána kiválasztott férfiaknak, hogy menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek az Úrnak a ládája elé, vegyen a föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint, legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik a fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik. Ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Vagyis, ami történt, hogy ezeket a nagy köveket, a 12 követ kivették a folyómederből, és kivitték a szárazra, és utána az első városban fölállították, azt mondja Józsué, ezt azért kell tenni, hogy a fiaitok emlékezzenek mindig erre. Most, amikor az utódok majd oda mennek, és látnak egy kőrakást, és nincs ráírva semmi, csak egy kőrakást látnak, akkor természetes és normális kérdés, hogy ez mit jelent, vagy miért van ez itt. És azt mondja Józsué, amikor a gyerekek majd megkérdezik, hogy minek ez a kőrakás, hogy miért rakták ide az elődeink, akkor mit kell csinálni? Mondjátok el, hogy az Isten csodát tett velünk. Vagyis ez az emlékoszlop, vagy az emlékkőrakás, amit a zsidó nép állított ott, ez egy ilyen pedagógiai célt szolgált. Azt mondta Isten, hogy emlékeztessen titeket is, és amikor a fiaitok kérdezik, akkor folyamatosan beszéljetek Istenről. Tehát ezt a célt szolgálta. És amikor Isten népének az életét tanulmányozzuk, és azt a kultúrát, meg ahogy Isten adott nekik parancsokat, hogy hogyan éljék az életüket, és hogyan szervezzék a társadalmukat, akkor volt egy nagyon fontos alapelv. Amikor a kisgyerek föltett kérdéseket az apjának, hogy ez miért van, és az miért van, miért így, és miért úgy, mi volt eddig, vagy mi lesz ezután. Emlékeztek, van a gyerekeknek egy olyan korszak, amikor nagyon sokat kérdeznek, szinte idegesítő módon sokat kérdeznek. Pontosan már nem is tudom, hogy hány éves kor ez, de emlékszem az én gyerekeimnél is, hogy a 2-3 éves kor. Oké, tehát 2-3 éves korban bármire válaszolsz, de és miért, és miért ilyen, és miért ő, és miért nem, és miért ez, és miért az, és nem tudsz válaszolni, mert annyi kérdés jön. Persze ezek a kérdések később lehet, hogy kevesebbek lesznek, de viszont mélységében nagyobbak lesznek. És Isten azt parancsolta a választott népnek, hogy úgy éljétek az életeteket, hogy amikor a gyerek oda megy hozzád, és megkérdez tőled valamit, hogy miért így és miért úgy, akkor nem az az első, hogy menjél el és kérdezd meg a paptól, vagy kérdezd meg a lévitától, hogy ezt neked majd megtanítják az iskolába. Tehát a zsidó férfi vagy a családfő nem küldhette el a gyereket, hogy engem ez most nem érdekel, vagy nem tudok ezzel foglalkozni, menjél és kérdezd meg szomszédtól, vagy bárkitől, vagy valami nagyobb tekintélytől, majd ő elmondja neked, hanem az apának kötelessége volt válaszolni a kérdésekre, és odafigyelni a fiára, vagy a lányára, a gyerekeire, és tiszteletbe tartani azokat a kérdéseket, amiket föltett, és válaszolni ezekre a kérdésekre. És ezért mondja Józsué, hogy amikor jönnek majd a gyerekek, a következő nemzedék, úgy is kérdezni fognak, mert nem tudnak egy csomó dolgot, és amikor kérdeznek, akkor válaszoljatok. És amikor válaszoltok, akkor mondjátok el az igazságot, hogy Isten egy csodát tett, és áthozott bennünket, és ezért ezek a kövek erre emlékeztetnek bennünket. Ez egy nagyon-nagyon fontos pedagógiai célt szolgált, és azért fontos ezt hangsúlyozni, mert a mai világunkban, a mi kultúránkban is, itt Magyarországon is, az, hogy a szülő tanítja a gyereket, az, hogy a szülő válaszol a gyereknek a kérdéseire, ez hát arányaiba kezd csökkenni, vagy azt is mondhatnám, hogy kezd kimenni a divatból. Tudjátok miért? Mert amikor a gyerek kérdez, és egyre komolyabb kérdései vannak, akkor a szülők mit csinálnak? Elküldik a bölcsődébe, elküldik az óvodába, elküldik az iskolába, elküldik az egyetemre, elküldik a gyülekezetbe, elküldik a ilyen klubba, meg olyan szakkörre, meg nem tudom én hova. Mindenhova elküldjük a gyereket, hogy majd ott megmondják neked, és megtanítanak téged. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezek mind rossz dolgok, hogyha a gyerek iskolába jár, ha a gyerek gyülekezetbe jár, ha a gyerek valami klubba eljár, aminek van értelme, vagy egy olyan szakkörre, ez mind rendben van. De a szülőnek van egy felelőssége, hogy amikor a gyerekeink kérdeznek, akkor a következő nemzedéknek tudjuk átadni azt, hogy az Isten mit tett velünk. Ez egy nagyon fontos pedagógiai alapelv, hogy amikor a gyerek tőled kérdez valamit, akkor te válaszolj, és ne küldd el máshová. Mert Isten rajtad keresztül akarja megáldani a következő nemzedéket. Szóval ma egy kicsit változik a világ körülöttünk, és úgy gondolom, hogy érdemes erre odafigyelni, hogy kevesebbet az intézményekből, vagy kevesebb igényünk legyen az intézményekkel kapcsolatban, és többet tegyünk mi bele a nevelésbe, a gyerekeinkkel való foglalkozásba, mert amit a szülő meg tud tenni, az soha nem tudja pótolni az intézmény. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség az intézményekre. És hadd erősítsem meg azt is, itt most nagy részben olyanok vagyunk, akik keresztények, vagy nyitottak vagyunk a kereszténység felé, tehát a gyülekezet nagyon fontos, és számomra egy szent dolog a gyülekezet. A Földön ennél fontosabb csoportosulást, vagy közösséget nem is ismerek, mint a gyülekezet. De amikor a szülő úgy gondolja, hogy majd a gyülekezet megoldja a gyerekemnek a hitre való nevelését, akkor nagyon nagyot téved a szülő. Mert valami a szülőnek a felelőssége, és valami a gyülekezetnek a felelőssége. Ha nem válaszolunk a gyerekeinknek a kérdéseire, hanem azt mondjuk, hogy elküldjük őket a gyerekbiblia foglalkozásra, majd ott a tanítók elmondják, ez oké, el is fogják mondani, és biztos jó dolgot tudnak mondani. De te valamiből kimaradtál, illetve a gyereknek lesz egy hiányérzete, hogy az én apukám vagy anyukám valamit nem mondott el nekem. És miért nem őtőle hallottam? Képzeljetek el egy tinédzser fiút vagy lányt. Nagyon sokszor azt mondjuk, és ez tényleg így van, hogy a tinédzser gyerekeket nehéz megérteni. Ki az, akinek már volt, vagy most tinédzser a gyereke? Így van ez? Szóval vannak kérdések, amikre nehéz válaszolni, szóval nehéz megérteni őket. De hadd mondjak el egy ilyen fiktív példát. A gyerek hazajön az iskolából, és azt látod rajta, hogy nagyon zavart, és nagyon le van hangolva. Te nagyon fáradt vagy, és nagyon ki van mérve minden perced, vagy minden másodperced, és rohanni kellene tovább. Megkérdezed a gyerektől, hogy na mi újság van, fiam vagy lányom? Erre mit szokott válaszolni? Hogy semmi. Igaz? Tehát mindig ez a válasz. Tehát amikor megkérdezed, hogy mi történt az iskolában, vagy bármilyen kérdésed van, ami úgy vele, meg a dolgaival kapcsolatos, akkor az első válasz az, hogy semmi. És hogyha te ezt elhiszed, akkor mész tovább boldogan, vagy rohansz tovább a munkádba, és próbálod végezni a dolgaidat, de ez nem igaz, hogy semmi nem történt, mert látod rajta, hogy valami baja van. Mit szokott csinálni a gyerekben, vagy a szobájába? Egyedül akar lenni. Úgy gondolod, hogy nincs nagy baj, majd megoldódik a dolog, te dolgozni akarsz tovább, vagy rohanni akarsz tovább, aztán a gyerek esetleg bejelenti, hogy szeretnék elmenni a barátomhoz délután, vagy a barátnőmhöz. És akkor azt mondod, hogy hát persze menjen, az is rendes gyerek, meg jó, hogyha gyereknek vannak kapcsolatai. Elmegy, és ott kijönti a szívét, és elmondja az összes baját, búját, nem tudom, bármi, hogy aljas volt a tanár, és alulértékelte őt, vagy szerelmi csalódása van, vagy nem tudom, valami nem sikerült, ő rúgta volna a 11-est, és nem rúgta be, és ezzel kikapott a csapat, és ez milyen szégyen, hogy az egész iskola őt nézte. Szóval bármi lehet. Elmondja a barátjának, vagy a barátnőjének, kipanaszkodja magát, kijönti a szívét, az meghallgatja, lehet, hogy meg is nyugszik a gyerek, lehet, hogyha mind a ketten keresztények még együtt imádkoznak, egymást bátorítják, este újra találkoztok, akkor ma azt látod, hogy a gyerek az felszabadult, boldog, mosolyog, minden oké. És akkor azt mondod, hogy minden rendben van. Nekem erre nem is volt időm, de jobb is, hogy nem foglalkoztam vele, Isten valahogy megoldotta. És tényleg így van, Isten valahogy megoldotta. Csak ha rendszeresen ez történik, tudjátok, mi lesz a baj? Hogy kimaradunk a gyerekeink életéből. Nekik a nagy élmények a barátok lesznek, azok a körök, ahol kiöntheti a szívét, ahol válaszolnak a kérdéseikre, ahol őszinte tud lenni, és hogyha ebből a szülő folyamatosan kimarad, és soha nem lesznek olyan párbeszédek, hogy a gyerek kérdezés a szülő őszintén válaszol, akkor ez a távolság egyre inkább elkezd nőni. Ez az ige bennünket is arra bátorít, nem csak az akkori embereket, hogy emlékezzetek arra, hogy Isten mit tett veletek, és amikor a gyerekeink kérdeznek, vagy csak látjuk rajta, hogy gondjaik vannak, akkor beszéljünk hozzájuk, és amikor beszélünk hozzájuk, akkor legyen egy fontos üzenet, hogy Isten meg tud téged segíteni. Mert engem is megsegített. Én is voltam tinédzser, én is kihagytam a 11-est, vagy én is átéltem a szerelmi csalódást, vagy én is átéltem azt, hogy rossz napom volt, én is átéltem azt, hogy úgy gondoltam, hogy 5-ös lesz a dolgozatom, és 1-es lett belőle. Szóval mindent átéltünk mi is. És amikor ezekről bizonyságot tudunk tenni, és bátorítani tudjuk a gyerekeinket, akkor az Isten által kapott bölcsességet és erőt és szeretetet tudjuk átadni nekik, és ezzel tudjuk őket segíteni. És azt mondja az ige, hogy soha ne felejtsük el, hogy van felelősségünk a következő nemzedék felé, hogy ezt tegyük. És most, ha kilépünk a családból, akkor ugyanezt lehet megtenni a gyülekezetben is. Ha te már 2 éve itt vagy, akkor te már itt egy törzsember vagy. És aki ma jön, vagy holnap után, azoknak az életében tudsz lenni áldás, hogy bizonyságot teszel Isten nagy dolgairól. És ez így működik a társadalomban is, így működik a baráti kapcsolatokban is. És ma reggel Isten arra akar bátorítani bennünket, hogy ne felejtsétek el azt, hogy amikor veletek Isten csodát tett, és ezt megosztjátok másokkal, bizonyságot tesztek erről, ez másoknak erőt fog adni, és ez mindig építi a kapcsolatokat. Akár a szülő-gyerek kapcsolatot, akár a baráti kapcsolatot, vagy ilyen gyülekezetben egy testvéri kapcsolatot, vagy akár még egy munkahelyen is lehet egy munkahelyi kapcsolatot, vagy egy klímát meg lehet változtatni azzal, hogy nem kritizáljuk egymást, hanem meghallgatjuk egymást, és bátorítjuk egymást. Szóval egy fontos alapelv, amit ma Isten meg akar tanítani velünk, hogy van felelősségünk a következő nemzedék felé. És teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, teljesen mindegy, hogy mi meddig jutottunk el, te valakinél már előrébb tartasz az életben. Valamit már átéltél, amit még mások holnap vagy holnap után fognak átélni. És amikor ebben segítünk egymásnak, akkor az Istennek a szeretete tud áradni. Azt mondja tehát Isten, az 5 Mózes 11-19-ben ugyanezt az alapelvet ismétli, hogy tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak, mármint az Istennek a parancsolatait, meg csodáit, beszélj róluk, ha otthon vagy, ha úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz. Vagyis, amikor úgy az élet sűrűjében ott vagy, végzed a dolgodat, és 1000 dolog van körülötted, mindenféle kihívások, akkor ne felejtsd el, hogy az, aki kérdez, akár a gyereked, akár a családod, akár körülötted lévő emberek, ne felejtsd, hogy legyen 5 perced, vagy 2 perced, vagy 1/2 órád, vagy akármennyi, hogy az Isten dolgairól beszélj neki. Hogy oszd meg a tapasztalatodat, hogy az Isten jó, és az Isten meg tud áldani bennünket. Szóval ezt parancsolja Isten. És ahogy gondolkodtam ezen, eszembe jutott néhány olyan beszélgetés, amikor nekem segített valaki. Amikor föltettem kérdéseket, és nem azt mondták, hogy bocs, most nincs időm. Vagy emlékszem, az anyukám sokszor elmondta a megtérésének a történetét, ami egy ilyen nagyon viharos történet, most nem kezdek bele, mert hosszú. De amikor végighallgattam újra és újra, hogy komoly áldozatokat vállalt azért, hogy ő az Urat akarta követni, emberekkel konfrontálódni kellett, és utána persze ezek a kapcsolatok rendeződtek később, de akkor nagyon nehéz volt neki. És amikor ezeket hallottam, akkor bennem az volt, hogy büszke vagyok az anyukámra, hogy ő ilyen, hogy ezt átélte. És mondjuk az én megtérésemben ezek a elemek nem voltak benne, hogy családból ki akartak bekeszteni, meg fenyegettek, hogy keresztény leszel, akkor nem tudom, mi történik majd. Nekem már sokkal kellemesebb volt, vagy könnyebb volt. De amikor nehézségekbe kerülök, vagy konfrontációt kell vállalni, akkor sokszor eszembe jut, hogy megéri. Ahogy Isten megáldotta az anyukámat, vagy megáldotta egyik barátomat, vagy egy tőlem tapasztaltabb, és mélyebben járó keresztény embert, aki tanácsot adott nekem, vagy bátorított, az erőt ad az embernek, és azt mondja, oké, megyünk tovább. Szóval Isten arra bátorít bennünket, hogy mi is ilyenek legyünk, akik nem felejtjük el, hogy Isten mit tett velünk, és akarunk tovább lépni. Szóval emlékezzünk. És a folytatásban egy olyan részletre szeretném fölhívni a figyelmeteket, ami talán úgy, úgy elsiklik. Lehet, hogy valaki tízszer elolvassa ezt a történetet, és tízszer nem veszük észre, hogy itt tulajdonképpen két emlékoszlopról, vagy két ilyen emlékművről van szó. Az egyik többször ismétlődik a történetben, hogy 12 válogatott ember bemegy a Jordánnak a közepébe, és onnan 12 követ kivesznek, és elviszik Gilgálba, és ott fölállítják, és ez az, amit Isten parancsolt, hogy erre mindig mutassatok rá, és amikor a gyerekeitek kérdezik, hogy mi ez, akkor tegyetek róla bizonyságot, hogy Isten csodájáról van szó. De van egy második ilyen emlékmű is, egy másik ilyen kőrakás. Valaki tud nekem segíteni, hogy melyik ez a másik? Ami a Jordán közepén van. Ezt nem mondta Isten, hogy a Jordán közepén is rakni kell egy ilyen kőrakást, de amikor ez a 12 ember bemegy oda, ahol a szövetség ládája volt, és kiválasztják azt a 12 követ, és amíg fölveszik a vállukra, és kimennek vele a folyónak a partjára, addig Józsué, a népnek a vezetője, nem más tesz, mint ő is összeszed 12 követ, egymásra rakja ott a Jordán folyónak a medrébe a közepén, egy emlékművet állít, és aztán ő is kimegy, és amikor kiérnek, akkor azonnal jön a víz, és folyik tovább. Mit gondoltok, mi értelme van az ilyen emlékműnek, amit elmos a víz? Mi értelme van annak, hogy Józsué rak egy ilyen emlékművet ott a Jordán folyó közepén, és aztán elmegy, és senki nem látja. Igaz, hogy azt mondja a Biblia, hogy ott van ez még mai napig is, tehát a kövek valószínűleg átalakultak meg évtizedek, évszázadokon keresztül mossa a víz, és már másképp néznek ki, vagy lehet, hogy egész picik lettek, de hogy az ott van. Miért van erre szükség? Amikor tinédzser gyerek voltam, sőt, még előtte, nagyon szerettem a focit, és nekem a Fradi volt a mindenem. Aki nem szereti a Fradit, az attól bocsánat, de szóval én úgy gondoltam, hogy az Überalles Franstadt, ez egy nagyon fontos kijelentés, tehát a Ferencváros mindenek fölött. Annál jobb csapat a világon nincsen, és amikor a Fradi kikapott, akkor nem volt étvágyam. Amikor nagyon tétmeccset játszott, akkor még imádkoztam is értük, hogy a Fradi nyerjen, mert az annak kell nyerni. Szóval ilyen zöld-fehér agyam volt, meg szívem volt, és ebben éltem. Egyszer egy hétköznap ott voltam az Üllői út környékén, és nyitva voltak a pályának a bejáratai, egy ilyen karbantartási munkák voltak. Az egyik barátommal ott voltunk, és hát oda mentünk a bejárathoz, nyírták a füvet, mindenféle karbantartó munkákat végeztek, és hát bátorkodtunk oda menni, és megkérdeztük, hogy bemehetnénk-e a fűre. Mert hát a lelátón voltam többször, de hát a fű az más, tudjátok, ott, ahol a Nyilasi Tibor, vagy akkori nagy sztárok fociztak, az egy más dolog volt, és megkérdeztem, hogy bemehetünk-e oda, és azt mondta a kertész, vagy akárki, aki ott dolgozott néhányan, hogy persze beengednek bennünket, látták, hogy ilyen nagyon lelkes kis rácok vagyunk, és bemehettünk a Fradi pálya közepén, ott álltam, körbenéztem, és nem volt senki a lelátón természetesen, de ott lehettem, és akkor támadt egy ötletem, abból a fűből, ami a Üllői úti stadionnak a füve, tépkedtem egy keveset, és betettem a zsebembe. És aztán hazavittem, és akkor egy ilyen kis cellofánból, amit beleraktam, és az nekem egy ilyen szinte erekje volt, hogy ezt a Fradi pályáról hoztam, ez a Fradi pályának a füve. Ez engem mindig arra emlékeztetett, hogy én fradista vagyok, és a Fradi a legjobb csapat, stb. Szóval vannak ilyen szubjektív és teljes személyes dolgok, amikor teszel valamit, valamire szükséged van, rajzolsz valamit, mit tudom, megveszel valamit, ami emlékeztet valamire. Gondolj csak arra, hogy amikor elmész egy olyan helyre, ahol még nem voltál, egy olyan városba, vagy egy olyan országba, akkor a hazaindulás előtt mit csinálsz? Maradt még néhány eurod, vagy dollárod, vagy akármi. Mit fogsz tenni? Veszel valami emléket. Lehet, hogy ajándékba adod másoknak, de talán magadnak is. Ha valaki Magyarországra jön, akkor vesz magának, én nem tudom, kalocsai hímzést, vagy herendi porcelánt, vagy nem tudom, valami jellegzetes magyar dolgot, és emlékbe elviszi. Ha te mész máshová, akkor onnan hozol valami emléket. Elmész Hollandiába, mit hozol onnan? Fapapucsot. Vagy egy szélmalmot. Elmész, nem tudom, Angliába, akkor mit hozol onnan? Tudom én, a Buckingham palotáról egy képet. Tehát vannak ilyen dolgok, ami emlékeztet. Ezek teljesen szubjektív dolgok, nem annyira az Isten parancsa az, hogy ezt így kell csinálni, de ez egy természetes vágyat, hogy valamire emlékezzél, ami neked jó volt. És gondoljatok arra, hogy amikor ezt a történetet olvassuk, Józsué az az ember, aki az Isten népének az élén áll, vezeti az Isten népét, átéli ezt a hatalmas csodát, hogy nem elmossa őket a folyó áradása, hanem átmennek, és amit Isten parancsolt, azt megteszik, és ő odaáll a folyó közepébe, és azt mondja, hogy Uram, annyira hálás vagyok neked. Ott lesz majd egy ilyen emlékkőrakás Gilgálban, ebben a városban, és mindenki emlékezni fog rá, de én szeretnék egy másik ilyen emlékkőrakást csinálni, és azt szeretném, hogy személyesen engem emlékeztetne. Soha senki nem fogja ezt utána látni, én is csak emlékezni fogok, mert nem fogom hazavinni a zsebembe, de emlékezni fogok arra, hogy az Isten mit tett velünk, és milyen jó volt. És ez a személyes része annak, ami ennek az egésznek az üzenete. Amikor saját magadra gondolsz, vannak olyan napok az életedben, ami felejthetetlen? Vannak olyan helyszínek az életedben, ami felejthetetlen? Vannak olyan emberek az életedben, akik felejthetetlenek? Lehet, hogy csak 10 percig volt az életedben. Lehet, hogy évtizedeken keresztül, de valami olyan jó dolgot éltél át, valami olyan áldást adott neked Isten rajta keresztül, amit nem fogsz elfelejteni. Soha senki nem emlékezik erre, mert nem is tudnak róla. De neked az nagyon fontos, az a valaki, az a hely, vagy az esemény, ami megtörtént. És amikor ilyen személyes dolgaink vannak, akkor ezek emlékeztetnek bennünket. Lehet, hogy a Bibliádban bele van pirossal írva valami, vagy alá van húzva valami, egy igevers. Mert neked az annyira személyes, és azon keresztül Isten nagyon-nagyon sok mindent mondott. Lehet, hogy más valaki ugyanezt elolvassa, és azt mondja, hogy jó, tényleg Isten, igen, fantasztikus, de neki ez nem az emlékezés. Szóval vannak ilyen személyes dolgok, amelyek vezetnek bennünket, és Józsuénak ez a plusz kőrakás, amit állított a folyó közepén, ez ilyen volt, hogy ő saját magát akarta emlékeztetni, és Istennek akart hálát adni azért, hogy Uram, fantasztikus vagy. Amit te tettél, az mindennél nagyobb. Bibliában sok ilyen történetet olvasunk. Jákob azt mondja, amikor vándorol, és hát kicsit ilyen hontalanul megy egyik helyről a másikra, és egyszer megpihen, azt mondja a Biblia, hogy hát nem a 5 csillagos szállodába tudott megpihenni, hanem a pusztában tulajdonképpen egy követ kiválasztott, arra tette a fejét, és aludt egy nagyot. De ezen a helyen Isten meglátogatta őt, egy látomása volt, és azt mondja, hogy ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, én a tizedét neked fogom adni. Vagyis Jákob azt éli át, hogy menekülnie kell, tulajdonképpen egy hontalan ember, nincsen semmije szinte, csak önmaga, vagy amit magával tud vinni. Lefekszik egy kőre, aludni akar, mert fárad, de az Isten megáldja ott, ad neki egy nagy kijelentést, és azt mondja, hogy ez a kő, ez mindig arra emlékeztet engem, hogy az Isten van, hogy az Isten gondoskodó Isten. Hogy ez a kő emlékeztet arra, hogy legyen ez az Isten háza, az Istennek a jelenlétének a helye. És egy ígéretet is tesz, hogy bármit ad nekem az Isten, én ennek a tizedét mindig vissza fogom neki adni. És ez a kő legyen az emlékeztető jel, hogy ez tényleg így lesz. Mások arra mehettek, látták ezt a követ, nekik semmit nem jelentett. De Jákob tudta azt, hogy neki ez egy személyes emlékműve, ami az Isten és az ő kapcsolatában nagyon fontos volt. A te életedben is, meg az enyémben is lehetnek ilyen helyek, ilyen emberek, ilyen tárgyak, ilyen helyszínek, amikor az Isten valamilyen módon megáldott és emlékeztet bennünket. Na most hadd említsek még 2 negatív példát. És a negatív példa mindig arra, hogy ilyet ne csináljunk. Szóval a Bibliában tudjuk azt, a Bibliából tudjuk azt, hogy Lót és a családja Sodomában élt. Ez egy hát kellőképpen ultraliberális város volt, amiben minden belefért. A gonoszság, egymás kihasználása, a homoszexualitástól kezdve, egy zűrzavaros társadalom volt, és Lót és a családja itt élt. És amikor Isten megelégelte ezt az egészet, és eljött az ítéletnek az ideje, akkor Isten kimentette a családját, és azt mondta, hogy azonnal meneküljetek innen, ti nem fogtok elpusztulni, de a város elpusztul, mert rajtatok kívül nincs egy igaz ember sem. És amikor menekülnek, és az Isten angyala hozza ki őket Sodomából, akkor az történik, hogy Isten mond egy fontos alapelvet, hogy menekülj, és arra kell menni, és ne nézz hátra, mert ami mögötted van, az a pusztulás lesz. És menekülnek Lót és az egész családja, és a felesége, Lót kedves felesége mit csinál? Menekül, tudja, hogy mögötte a pusztulás van, de azért, hogy visszanéz, hogy mi is van ott. És mi történik vele, emlékeztek rá? Azt mondja a Biblia, hogy sóbálvánnyá változik, a magyar fordítás ezt mondja, vagyis egy emlékmű lett belőle. Úgy maradt. A fizikai élő teste valahogy így átkristályosodott, és úgy maradt. Ez is egy csoda, és ez is egy emlékmű. Lót felesége, tudjátok, mire emlékeztette az embereket, akik ezt látták, vagy akik mi olvassuk, hogy egy ilyen emlékmű lett belőle? Hogy ez a nő sokkal jobban szerette azt a gonosz, parázna és tisztátalan társadalomnak minden sikerét és minden gazdagságát, és neki ez többet jelentett, mint Istennek a szabadítása. Lót feleségének az emlékműve ez erről szól. Erre emlékeztet mindenkit. Aztán arról olvasunk a Bibliában Lót családjával kapcsolatban, hogy tényleg Isten segít nekik, megmenekülnek, kicsit megnyugszanak, és ott van Lótnak két lánya. És egyedül vannak teljesen, ott van Lót az apuka, meg ott van a két lány. És a két lány teljesen reménytelennek látja a helyzetet, hogy lesz nekik ezután majd utód, hogy lesz család, és mit kell tenni. És van egy ötletük. Leitatják az apjukat, és az apjuktól lesz gyereke mind a kettőnek. Ezt írja a Biblia. Nem egy pozitív példa, de benne van a Bibliában. Mit gondoltok, hogy amikor ezeknek a kedves hölgyeknek a gyerekei megkérdezik, hogy apuka hol van, akkor mit kell neki mondani? Hát a nagypapa az apuka. Vagy megkérdezik, hogy a nagymama az hogy halt meg, vagy hol van. Hát a nagymama az egy emlékmű lett. A nagymama mindenkit arra emlékeztet, hogy ilyet soha nem szabad csinálni. Hogy az Istennek a dicsőségét, az Istennek a szabadítását a mocsokért és a szemértért nem szabad fölcserélni. Erre emlékeztet mindenkit a nagymama, mert ő ezt megcsinálta. Szóval vannak ilyen típusú emlékművek is, vagy lehetnek ilyenek is. És a kérdés az, hogy te és én, amikor beszélgetünk a gyerekeinkkel, majd az unokáinkkal egyszer, vagy bárkivel is föltesznek kérdéseket, ezek a kérdések kellemetlenek lesznek nekünk, vagy pedig örömmel válaszolunk a kérdésre. Amilyen az életünk, amilyen az Istennel való kapcsolatunk, abból fakad az, hogy ezek a kérdések egy ilyen örömteli beszélgetésé válnak, vagy pedig egy nagyon iszonyatosan kínos kapcsolattá válnak, vagy beszélgetésé válnak, amiben szeretnénk azt mondani, hogy oké, ezt most hagyjuk abban, jó, és akkor inkább ne beszéljünk róla. Mind a kettőt meg lehet élni, és mind a kettő lehetőség. De amikor Istennel együtt éljük az életünket, akkor van lehetőségünk átélni az Isten csodáit, és az Isten csodáért utána bizonyságot tenni embereknek. Szóval, amikor tőlünk megkérdezi bárki is, hogy veled ez hogy történt, veled ez, hogy akkor mi történt, vagy mi volt, akkor vagy Istenre tudsz mutatni, vagy a bűneidről tudsz beszélni. Azt mondja 4 Mózes 15-ben a Biblia, hogy Mózesnek volt egy rendelkezése, hogy az Istennek a kijelentéseit, az Istennek az igéjét a nép ne felejtse el, és azt mondta Mózes, hogy a ruháitokra varjatok ilyen kis bojtokat, ezt mondja így szó szerint a Biblia, hogy tehát varjátok rá ezeket a bojtokat, és arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára. Teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amely paráznaságba vihet benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek az Isten előtt. Szóval 4 Mózes 15-ben írja a Biblia. Vagyis volt egy nagyon praktikus dolog, hogy az akkori divat akármilyen is volt, de most ezt fölülírták, és azt mondták, hogy bojtokat raknak a ruhájuknak a szegélyére, és amikor akár valaki a saját bojtjait látta, akár valakivel találkozott, és a másik ruhájának a bojtjait látta, akkor ez mire kellett, hogy emlékeztesse? Arra, hogy van Isten, hogy Istennek vannak kijelentései, és hogy ezeket érdemes betartani, mert abból áldás lesz. És ahogy sétáltak az emberek, ezek a bojtok ott lógtak, meg mozogtak, és akkor ezer módon emlékeztette az embereket arra, hogy Isten jó, Istennek vannak kijelentései, és hogyha ezt betartod, ez áldás. Mit kell csinálni? Varjál bojtokat a ruhádra? Nem. Nem erről szól a dolog. Persze, ha meg akarod tenni, akkor szabad vagy bármit csinálhatsz, lehet, hogy ezzel új divatot diktálsz. De Az új szövetségben persze itt is vannak dolgok, ami fizikailag emlékeztethet arra, hogy Isten jó és Isten hatalmas. De azt mondja János 14-ben az ige, és ezt ne felejtsük el, a bojtok, ha vannak, ha nincsenek, az egy dolog. De János 14:26-ban azt mondja az ige, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Vagyis ha az Istennek a szellem ott van az életedben, ha Krisztusban újjászületett ember vagy, és ha nem Istentől távolodsz, hanem az Istenhez jössz, és Szent Szellemmel teljes életet élsz, akkor van egy garancia, hogy a benned lévő isteni lélek, a Szent Szellemnek a munkája, az egyik az, hogy mindig emlékeztet téged. És ugye átéltük már sokszor. Csak egy kicsit távolodsz el, vagy csak kicsit gondolkozol azon, hogy valami alternatív megoldást kellene találni, ami nem az Isten szerint való, a Szent Lélek mit csinál? Emlékeztet téged arra, hogy gyere vissza. Hogy most nagyon jobbra mentél, és eltértél a jó úttól, vagy nagyon balra mentél, és eltértél a jó útról. Szóval ez egy bátorítás, hogy Istenben bízol, a Szent Lélek lesz az, aki emlékeztet téged. Ha tetszik, ha nem. Ha igényed, akkor is. Ha nem igényed, akkor is szokott szólni. De ez jó. Ez jó, hogy emlékeztet, és mindig vissza lehet jönni, és amikor visszajövünk, akkor mindig áldást nyerünk. Nos, menjünk tovább. Azt mondja a Biblia, az Úr nagyjátette azon a napon Józsuét egész Izrael szemében, épp úgy tisztelték egész életében, mint ahogy Mózes tisztelték. Még egy fontos alapelvet hadd mondjak el. Mózes egy óriási tekintély volt. Úgy lehetett rá tekinteni, hogy nála nagyobb nem lesz ezután. Ő volt a vezető, a szellemi óriás, ő volt a próféta, a nagy politikus, a herceg, és minden ő volt. Istennek a nagy embere. És ott van Józsué, az utódja, aki egy fiatal ember, sok minden tapasztalt, már most ő lesz az új vezető, de tudjátok, azért nagy emberek árnyékába lenni nem egy nagy, nem kellemes dolog. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, amikor akár szakmailag a munkahelyeden valaki klasszisokkal jobb, mint te, és akkor oda tesznek mellé, és akkor azt mondják, hogy szeretném, hogyha eredményes munkát végeznél, és valami jó dolgot produkálnál, és hát hozzá képest én, hogy lehet ez? És a Biblia azt mondja, hogy Józsué tulajdonképpen egy ilyen helyzetben volt, hogy nagyon nehéz volt neki nagy dolgokat tenni, hiszen Mózes egy óriás volt, egy szellemi óriás volt. De, amit elmondtam, hogy egyrészt engedelmeskedett mindenben az Istennek. Amit Isten mondott, ő azt tette. És ráadásul, amikor átmennek a Jordánon, ő visszaszalad, és még az Istennek egy ilyen emlékművet is állít, ami őt személyesen emlékezteti arra, hogy milyen jó az Isten. Vagyis Józsué az az ember, aki folyamatosan az Istent megtiszteli azzal, hogy engedelmeskedik neki, az Istennek adja a dicsőséget, az Istennek ad hálát mindenért, és mivel fölemeli az Istent, és az Istentől vár mindent, ezért az Isten mit tesz vele? Megáldja őt, és az Isten fölemeli Józsuét. És azt mondja a Biblia, hogy ugyanolyan szintű nagy tekintély lett, mert Isten fölemelte, mint Mózes. Nem kellett neki Mózes árnyékában vezetni, vagy dolgozni. Nem arról szólt az élete, hogy talán elérhetem minimálisan azt, amit az elődöm tett, hanem ugyanolyan szintre fölemelte Isten. Ugyanolyan tekintély lett. Vagyis azt olvassuk a Bibliában, hogy Józsué egy hatalmas szellemi tekintély lett, egy nagy vezetőember lett, és amikor ő már meghalt, az utódai mindig úgy emlékeztek, és a Bibliában olvashatunk erről sokat, úgy emlékeznek Józsuéra, hogy Józsué az az ember, aki az Isten embere volt, ő az, aki a honfoglalást vezette, ő az, aki bevezette Isten népét az ígéretnek a földjére. Vagyis Józsué egy ilyen emlékoszlop lett Izrael népének az életében. Ha zsidó körökben, vagy akár keresztény körökben is azt mondta, hogy Józsué, mindenki tudja, hogy ja igen, tehát ő nem egy negatív figura, hanem az Isten nagy embere. Ha azt mondom, hogy Józsué, akkor arra gondolsz, hogy milyen pozitív ember, és mennyit lehet tanulni tőle. Vagyis azok az emberek, akik az Istent fölemelik, akik az Istennek adják a dicsőséget, azokat az Isten is fölemeli. A bibliai alapelv így hangzik, hogy aki magát megalázza, azt Isten fölmagasztalja. Vagyis a megalázás az nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy hát én szerencsétlen vagyok, szegény vagyok, nyomorult vagyok, senki vagyok, tehát nem ez a megyek lefele és kész, hanem a megalázom magam az azt jelenti, hogy elismerem, hogy a másik jó. elismerem azt, hogy te szakmailag, lelkileg, nem tudom, valamiben nagyon jó vagy is, és megköszönöm ezt neked, hogy elismerem ezt. És amikor éljük a keresztény életünket, Isten nem azt várja el tőled, hogy mindenféle negatív dolgokat mondjál magadra, és akkor az Isten milyen nagy lesz ettől, hanem persze, hát amiben te jó vagy, amilyen Isten ajándékot adott neked, és használod, és eredményes vagy, meg jó gyümölcsök vannak, ez oké. De amikor fölemeljük Istent, az azt jelenti, hogy Istennek dicsőséget adunk. Hogy mindezt ő adta nekünk. És Józsué ezt csinálta. És mi történt? Isten fölemelte Józsuét. Egy ilyen emlékoszlop lett Józsué. Mindenki emlékezik arra, hogy Józsuén keresztül Isten szabadítást hozott a nép életébe. Szeretnélek arra bátorítani téged, ki is írtam, látjátok, hogy Isten arra hívott el, hogy te is egy emlékkő legyél másoknak az életében. Lehetsz egy emlékkő másoknak az életében, hogyha valaki majd rád gondol, eszébe jut valakinek az a név, hogy mond a saját nevedet, akkor azt mondja, hogy hú, olyan nagy áldás volt az életemben. Olyan sokat tanultam tőle. Olyan sok mindent megtudtam arról, hogy milyen a világ, vagy milyen Isten, vagy hogy kell normálisan élni az életemet, vagy hogyan lehetek jó anyuka, vagy apuka, vagy bármi. Te is lehetsz egy ilyen emlékkő másoknak az életében. Akár még az életedben, ilyen mozgó emlékkövek, vagy emlékművek, amelyek közlekednek, és áldás lehetnek sokak számára. És persze, ha már a mennybe leszel, akkor is emlékezhetnek rád emberek, hogy te nem akárki voltál az ő életében. És Isten így akar használni bennünket, és így akar vezetni bennünket, hogy nem ilyen szürke kisegerekként élni a világba, semmire, semmilyen hatással, és majd lesz valahogy, hanem Istennek dicsőséget adni, fölemelni Istent, és Isten is fölemel téged, és amikor Isten fölemel valakit, az mindig egy emlékoszlop mások számára, hogy így kell csinálni. Ez mindig egy jó bizonyságtétel. És befejezésül, ami nagyon-nagyon fontos, mindaz, amit elmondtam, ez egy isteni alapelv. Isten egy emlékművet állított erre a világra, és az az emlékmű nem más, mint a Golgotai kereszt. Bárhová mész a világon, ez a kereszt mindenütt azt mutatja, és arról szól, hogy Jézus meghalt a világ bűneiért. Ez mindenütt ugyanazt jelenti. Ez az Istennek az emlékműve. Hogy a világon bárhol él valaki, és bármikor ez eszébe jut, látja a keresztet, vagy a keresztről szóló üzenetet, akkor mindig ugyanaz az üzenet, hogy Isten szereti a világot, és önmagát feláldozta azért, hogy az embernek legyen üdvössége. Hogy a bűnöktől meg lehessen szabadulni. Ez egy fontos emlékmű. Ennél fontosabb nincs. Magyarként azt mondom, fontosabb, mint a vereckei emlékmű, fontosabb, mint István király szobra, vagy Mátyás király szobra, vagy nem tudom, mindenféle 56-os emlékművek. Mindennél sokkal fontosabb, mert ez örökké tart. Ez az emlékmű mindent meghatároz. A világtörténelemnek ez a középpontja, amikor Isten ezt a keresztet engedte, hogy leszúrják a rómaiak, és Jézust ott kivégezzék. Mert Jézus ott a világ bűneiért halt meg, és aztán föltámadt, és a keresztnek az üzenete az ma is azért élő és azért ható, mert Jézus igaz, hogy meghalt, de föltámadt és él. És itt van, és működik. És azt mondja, hogy én meghaltam érted. Azt mondja, hogy én szeretlek téged. Azt mondja, hogy akármilyen az életed, van lehetőség előre jutni. Akárhol is tartasz, meg lehet térni. Akármilyen nehéz, az Istennek van egy válasza, vagy van egy ötlete, amiben tud segíteni neked. Ez az emlékmű, az Isten kegyelmének az emlékműve. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy soha ne felejtsd el. És amikor te is emlékmű vagy, akkor erre tudsz mutatni. Azt mondja a Biblia, Zsidók 10:3-ban, hogy az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Vagyis az ószövetségi áldozatok, ami újra és újra ismétlődött, az mindig arra emlékeztette a zsidókat, hogy bűnösek vagyunk. Meg kell vallani a bűneinket, és Isten megbocsátja. És amikor Isten ezt az emlékművet elhelyezte, a keresztet, ahol Jézus meghalt, ez arra emlékeztet, hogy van kegyelem. Nem a bűnökre emlékeztet, mert az a halálba vitte Jézus. A kereszt arra emlékeztet, hogy meg vannak bocsájtva a bűnök. A kereszt arra emlékeztet, hogy van perspektíva előtted, hogy van örök élet, hogy van bűnbocsánat, hogy van gyógyulás, hogy van helyreállás. Erre emlékeztet a kereszt. És ezen a ma délután én ezzel szeretném befejezni. Elindultunk Józsuétól, de megérkeztünk a 21. század mai napjához hozzád és hozzám. A legfontosabb az, hogy ne felejtsd el, hogy ami a Golgotai kereszten történt 2000 évvel ezelőtt, az érted történt. Hogy az Isten arra hív, hogy érdemes bízni benne. Sok ember van, aki azt mondja, hogy hát én keresztény leszek, akkor mennyi jó dologról le kell mondanom. Ezt tudjátok, mekkora hazugság. Ha valaki keresztény lesz, átadja az életét Istennek, le kell mondani egy csomó szemétről, és egy csomó ajándék lesz az életében, egy csomó érték lesz az életében. Az az ördögnek az üzenete, hogy kerüljük a kereszténységet, mert milyen rossz lesz. Az Istennek az üzenete meg az, hogy aki jön a kereszthez, aki megtér, annak Isten áldást ad. A legnagyobb ajándékot adja neki Isten. Csukjuk be most a szemünket, és következő másodpercekben engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, szóljon hozzánk. És ahogy imádkozunk, engedd meg Istennek, hogyha van teher az életedben, vannak olyan dolgok, ami nem ilyen dicsőséges emlékmű, hanem inkább nem szeretnél beszélni róla senkinek, akkor beszélj róla az Istennek, és mondd, hogy Uram, bocsásd meg ezt. Tisztítsd meg az életemet. Ha még nem döntöttél Krisztus mellett, és nem vagy keresztény, még nem tapasztalod azt, hogy Istennel élő kapcsolatban lehet lenni, hogy lehet az Istennel beszélni, lehet az Istennel kommunikálni, hogy az Isten vezetés megáld. Ha ez még nem a tiéd, akkor ma jöhetsz Istenhez, és emlékezz arra az emlékműre, hogy Isten azt üzeni, hogy szeretlek, és akarok veled találkozni. És meg lehet térni ma délelőtt, lehet jönni az Istenhez. És ha vannak előtted kihívások, felelősségek, munkahelyeden, családodban, ne felejtsd el, hogy Isten arra hív, hogy te egy emlékmű legyél. Kire ránéznek az emberek, és azt mondják, hogy ja, tényleg Isten van. Mennyi atyán, köszönjük neked minden kegyelmedet. Köszönjük, Uram, hogy amikor szólsz hozzánk, akkor építesz, bátorítasz, vigasztalsz, erőt adsz nekünk, és előre mutatsz, hogy merre kell menni, és köszönjük, hogy ma délőt is ezt teszed. És imádkozom azért, Uram, hogy ma bárkinek is a szívében vannak itt terhek, gondok, vagy bűnök, kérünk az Úr Jézus nevében, bocsásd meg ezeket. Adj, Uram, szabadulást, gyógyulást, helyreállást. És imádkozom azért, Uram, hogy akinek talán nincs ötlete, hogy kell megoldani egy feladatot, hogy kell nevelni a gyereket, hogy kell megoldani egy anyagi kérdést, hogy a kapcsolatokat hogy kell helyrehozni. Atyám, az Úr Jézus nevében imádkozunk azért, hogy segíts ebben. Emlékeztess bennünket. Kérünk, Szent Szellem, emlékeztess arra, hogy te mit mondasz, hogy mi az Istennek az üzenete, mi az, ami előre visz bennünket. Szükségünk van rád. És kérünk, Urunk, hogy áld meg így az életünket. Hogy az emberi kapcsolatok is jók legyenek és kiteljesedjenek körülöttünk. Hogy egymás számára áldást tudjunk lenni. És különösen imádkozunk azért, Uram, hogy tudjuk hallani a hangodat, hogy tudjunk rád figyelni, hogy benned tudjunk bízni. Vezess bennünket, Urunk, kérjük ezt. És köszönjük, hogy megteszed. Köszönjük, hogy azt üzened, hogy szeretsz. Köszönjük, Uram, hogy most átölelsz bennünket a szeretetteddel, és azt mondod, hogy mindegy, hogy mi volt tegnap, ma egy új kezdődhet el. Köszönjük ezt, Uram. És kérünk, hogy dicsőjön meg tényleg a te neved, a te hatalmad mindabban, amit teszel. Segíts, hogy engedelmeskedni tudjunk neked. Kérjük ezt az Úr Jézusnak a nevében. Amen.